Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 305. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Molnár Levente színművész részben munkájából fakadó állandó helyváltoztatása, világjárása nem lenne olyan magától értetődő, ha nem lenne több idegen nyelv birtokában is. Az erdélyi születésű művész az előző adásban elmondta, ahol ő lakott eredetileg egy életet le lehet élni pusztán a magyar nyelv ismeretével, ugyanis olyan méretű és infrastruktúrájú a magyar közösség. Ő maga döntött úgy, hogy nyit a közvetlen környezetére, és egyfajta organikus idegen nyelvként, ahogy ő fogalmazott, elsajátította a román nyelvet is. Ma már Európa számos pontján, például Londonban is otthon tudja érezni magát, amelyhez az angolt már korábban megtanulta. A nyelvtudás elengedhetetlen, de legalábbis a nemzetközi karrier működtetésénél igen hasznos, hiszen mára az angol tölti be azt a funkciót, amire eredetileg az eszperantót találták ki. És bár az előző héten az is kiderült, hogy itthon, mondhatni, csehül állunk az idegen nyelvismerettel, így is a legtöbben, ahogy más országokban is, az angolt választják második nyelvnek. Kivéve akiknek az az első. Egy 2018-as felmérés, amely még épp a Brexit előtt készült, rámutatott, hogy nálunk csak egy, akkor még uniós ország teljesít rosszabbul ezen a téren. Az Egyesült Királyságban a fiatalok közel 70%-a csak egy nyelven írt és olvasott 7 évvel ezelőtt. Jó, persze érthető, a mázlistáknak arra legalább nem kell energiát fordítani, hogy megértessék magukat a világ szinte bármely pontján. Hogy miért csak szinte, arra épp Molnár Levente mondott egy tökéletes példát egy hete. Aki lemaradt róla, de kíváncsi rá, az megtalálja az archívumban és podcastként is az adást. Városi legendák persze vannak arról, hogy mely országok veszik kifejezetten rossz néven, ha egy turista egyből angolul próbál segítséget kérni a helyiektől. De szerencsére hivatalos adatok is vannak arról, hogy Európában az egyes országok hogyan viszonyulnak a saját, illetve az idegen nyelvekhez. Az Európai Bizottság tavaly nyáron közzétett az Európaiak és Nyelveik című Euróbarométer kutatás szerint Európában egyre többen elismerik a nyelvi sokszínűség fontosságát, a kulturális megértés, a gazdasági lehetőségek és a társadalmi kohézió javítása érdekében. Erről a Maszol erdélyi hírportál számolt be. A cikkből továbbá kiderül, hogy az Európai Unióban 24 hivatalos nyelv és mintegy 60 regionális és kisebbségi nyelv van. Persze nem mindig olyan egyértelmű, hogy mit is tart egy ország kisebbségi és mit nemzetiségi nyelvnek, ahogy az is országonként változik, hogy mennyi és mely nyelveken kell gondoskodni arról, hogy az állampolgárok származástól függetlenül otthon érezzék magukat. A következőkben ezt kezdjük vizsgálni, pontosabban a fentieket is magába foglaló nyelvpolitikát.
Első megálló.
Horváth Péter Iván nyelvész van itt velem. Szia!
Szia!
A nyelvpolitika kifejezés az valószínűleg tök rosszul él az én elképzeléseim között. Nem lehet, hanem biztosan. Abszolút más feltételeztem róla, de akkor kezdjük mindjárt a definícióval, hogyha nem bánod, mert akkor lehet, hogy a hallgatók is, én bízom benne, hogy más is olyan félreértésben volt, mint én.
A nyelvpolitika, hogy azért úgy a névből első ránézése is nagyjából kiviláglik, olyan, mint az agrárpolitika, vagy az egészségügyi politika, tehát tulajdonképpen a közhatalom gyakorlóinak a mindenféle döntése, intézkedése, jogi szabályozása, és ez ebben az esetben arra irányul, jellemzően több nyelvű országokban, hogy kijelöljék a hivatalos nyelvet, és ahhoz képest meghatározzák, hogy az egyes kisebbségi nyelveket hogyan lehet, vagy leginkább kell használni, ki jogosult rá, milyen körülmények között, stb. Tehát elsősorban ez a nyelvpolitika, és másodszorban, ha majd az időnk engedi, akkor ebbe is bele tudunk menni, hogy például egy adott állam területén mely idegen nyelveket oktassanak, melyeket nyilvánítsanak kötelezőnek, mint ahogy erre, hogy a Magyarországon is volt példa.
Örülök, hogy ezt a példát mondtad, mert valóban ennek mentén szerintem jobban meg tudjuk fogni, mert van személyes tapasztalatunk, hogy most mit is értünk ugye nyelvpolitika alatt. Van-e ezzel kapcsolatban arra vonatkozóan szabályozás, hogy ebbe kinyúlhat bele, ezen kiváltoztathat, mikor, milyen alapon, néhány példát már említettél, de konkrétan, hogy mi az, amiben dönthet valaki, van-e itt egy bizottság esetleg, aki segít-e, szóval, hogy maga, anélkül, hogy még a példát megnéznénk, maga a folyamat az hogyan néz ki?
Leginkább úgy érdemes elképzelni, hogy bizonyos folyamatok maguktól is végbe mennek mindenféle állami beavatkozás nélkül, és hogy a hallgatók érzékeljék, hogy itt csak a megnevezés kötődik a legújabb korhoz, maga a jelenség már az ókor óta megfigyelhető. Gondoljunk az olyan nagy birodalmakra, mint amilyen a római volt. Ott rengetegféle náció élt egymás mellett, különböző nyelveket beszéltek, most azt tegyük félre, hogy még milyen vallásokat követtek, meg egyéb szokásaik voltak, és amikor az előbb azt mondtam, hogy maguktól is végbe mennek a folyamatok, az úgy értendő, hogy nyilván ahhoz mondjuk egy császári dekrétumra sem volt szükség, hogy latinul szóljanak ők a hódítók a leigázottakhoz, mondjuk Hispániában, tehát a mai Spanyolország területén, csak egyszerűen ez nekik magától értetődő volt, hogy ők latinul szólnak a meghódítottakhoz, és azoknak meg jól felfogott érdekük valamilyen mértékben elsajátítani a latint. Tehát ezt így kell elképzelni, és aztán persze idővel ezek tudatosultak a döntéshozókban, és akkor elkezdték a törvények meg a rendeletek szintjén szabályozni, hogy akkor valamit nyilvánítsunk hivatalosnak az ország területén beszélt nyelvek közül, és aztán ez sok egyébbel együtt jár, most akkor még nem mennék bele, de tulajdonképpen ez az alapok alapja.
Na akkor nézzünk néhány konkrétabb példát arra a beszélgetésre hivatkozom, amit interjún kívül folytattunk, mert hogy annyira ismeretlen volt nekem ez a terület, tehát bele se gondoltam, hogy ezek akár mondjuk mind egy fedél alá tartozhatnak, és felmerült több kifejezés, aminek azt gondolnánk, hogy akár azonos a jelentése, de nem. Nekem ilyen volt, ahogy mondtad akkor, a hivatalos és a honos nyelv, és aztán az ebből fakadó, az erre vonatkozó mondjuk döntések vagy törvénykezések. Tehát itt mi a különbség a kettő között, és miért fontos, hogy különbséget tegyünk közöttük?
A honos nyelv leginkább a gyarmatok esetében, vagy a volt birodalmi területek esetében értelmezhető. Ott van például Paraguay, Dél-Amerikában, ahol mindmáig nem csak a spanyol a hivatalos nyelv, hanem a guaraní is, tehát a benszülötteknek a nyelve, és hát ezt nevezzik általában a szakirodalomban honos nyelvnek. Tehát, hogy ők mindig is ezt beszélték, nem tudom én hány száz vagy akár ezer év óta, és aztán megérkeztek a spanyol felfedezők vagy hódítók, és hát nyilván ők a saját ottani közigazgatásukban elterjesztették a spanyolt. Érdemes itt bevezetni egy ilyen kifejezéspárt, hogy van a de facto és a de jure hivatalos nyelv. A de facto azt jelenti latinul, hogy tényleges, a de jure pedig a jogilag, tehát amely már jogszabályba van iktatva. Úgyhogy a honos nyelvre azért mondtam ilyen távoli példát, mert a magyar esetében ezt nem tudjuk értelmezni. Nálunk más problémák merültek fel az elmúlt évszázadokban.
Erre is ki fogunk térni, de azért mondtál néhány példát még korábban, most ezen a paraguayi példán túl, olyan európai országokat, ahol tulajdonképpen hasonló, vagy ugyanilyen módon lett több nyelvű az adott ország. Finnországot ki is emelted, de kicsit az ő esete, mintha Paraguay hasonlítana.
Igen, nem vagyok skandinavista, úgyhogy azt mondom csak röviden, amit én tudok erről, tehát számarányukat tekintve a svédek egyértelműen kisebbséget alkotnak az 5 milliós ország egészéhez képest, és ennek ellenére azért emlegetik sűrűn Finnországot mintapéldaként, mert volt annyira belátó, vagy felvilágosult, vagy liberális, nem is tudom mi erre a jó szó, hogy a svédet teljesen a finnek a rangjára emelje. Ezt úgy kell elképzelni, aki járt az országban, azt tudja, hogy tökéletesen kétnyelvű a hivatalos kommunikáció, tehát a feliratok, a nyomtatványok, az, hogyha oda megyek egy ügyintézőhöz, föl sem merül az a probléma, hogy én miért svédül szólalok meg, az neki természetes, hogy akkor ő úgy válaszol, úgy kezeli az ügyemet, stb. Stb.
Tehát ennek történelmi előzményei vannak, ami miatt ők jogosnak gondolták, és ezt a döntést hozták. Tehát felteszem, nem csak konfliktus kerülésből, mert akkor minden nyelvet bevettek volna. De az biztos, hogy hát nyilván a földrajzi közelség miatt nem ritka az átjárása, hogy ugye a svéd és dán kapcsolatoknál is nagyon sokszor látjuk, hogy ott viszont a két nyelv nagy arányú hasonlósága miatt, hogyha elkezdődik egy tárgyalás, akkor elkezdi valaki svédül, és megkérdezi az ott jelenlévő dánoktól, hogy mehet így, vagy, és akkor azt mondják, hogy így persze. Hogy egy-két szót máshogy ejtünk.
Jó, talán azt kell mondanom, hogy a finn-svéd kétnyelvűség atipikus, mert hogy igen, a finnek sokáig svéd fennhatóság alatt álltak, ezt érdekességképpen mondom, hogy bár a magyarnak ugye bizonyíthatóan rokon nyelve, van, aki fölveti, hogy na de hát hogy lehet az, hogy akkor például őket nem úgy hívják, most magyar példánál marad, vagy Kovács János, hanem hogy János Kovács. Ugye, tehát a világ nagy részére jellemző névsorrend alakult ki náluk, és ennek pontosan ez a magyarázata, hogy a svédek vezették be náluk az anyakönyvezést, és a svéd meg az indoeurópai nyelvcsaládnak a tagja, és ott meg az a névsorrend a jellemző. De azért mondom, hogy atipikus, mert hogyha jól belegondolunk, ha körülnézünk akár itt Európában, hanem is kell messzebbre menni egyéb földrészekre, hát sajnos vagy nem sajnos, de nem ez a jellemző.
Előtt jut eszembe, hogy amikor Észtországban voltam, akkor hogyha láttunk egy olyan üzletet, ahova ki volt írva, hogy kezítő, arról mindig kiderült, hogy kézműves volt. Tehát, hogy ez még nem véletlen, mert ugye amikor a finn-magyar rokonságról még annak idején nyelvtanulán tanultunk, akkor általában ez a kézzel kapcsolatos hasonlóságot hozták be. Na most azok a több nyelvű országok, mindegyik a maga módján tulajdonképpen speciális, ugye többet föl is soroltunk, és már említetted, hogy azért ez mit jelent ez a több hivatalos nyelv a gyakorlatban, vagy akár mondjuk úgy, hogy elméletben, most leegyszerűsítettem, és lehet, hogy rosszul, az, hogy mondjuk a különböző hivatalos intézmény nem fog elfordulni az ügyintéző, ahogy te is mondtad, hogyha Finnországban svédül szólítod meg, de mégis azért gondolom, ott tudja mindenki, hogy alapvetően Finnországban vagyunk, és itt a svéd az csak svéd. Nem tudom, hogy ez egy ilyen régi alattvalói mentalitás volt akkor, hogy megadták nekik a svéd hivatalos nyelvet, de például mondjuk azok az országok, mint Svájc, ahol azért tudjuk, hogy hogyan találkozik három nyelv legalább, vagy Luxemburg.
Sőt, négy.
Négy?
Négy van hivatalos rangra.
Akkor igen, tehát hogy felsorolom ezeket, és akkor megmondod, hogy melyiknél mit kell figyelembe venni. Tehát beszéltünk arról, hogy Svájc, Luxemburg, Belgium, illetve hát Spanyolország, mert Finnország is ide tartozik, de azt megbeszéltük, hogy miért specifikus.
Igen. Jó, szóval akkor ismét mentegetőzéssel kezdem, hogy ezeknek mind megvan a maguk szakembere, meg ugye a műsoridő sem lenne rá elég, úgyhogy tényleg csak a alaptudnivalókat fogom elmondani. Tehát Svájcban ugye a német, a francia, az olasz és az úgynevezett rétoromán, ez él legkevésbé a köztudatban, meg hát, hogy mondjam, számszerűleg is ők vannak leginkább kisebbségben, meg azért tegyünk hozzá még egy szempontot, ezt nem mondtam eddig, hogy hivatalos minősítés ide vagy oda, ezeknek a nyelveknek azért a presztízsük, tehát a tekintélyük általában nem azonos. Tehát olyan is van, hogy az egyiknek a beszélői, hát nevezzük nevén a gyereket, megvetik a többieket, a másikat, és úgy gondolják, hogy az emberhez méltatlan, ettől függetlenül kénytelenek tudomásul venni a nyelvpolitikának ezt az intézkedését, hogy vagy az alkotmányban van iktatva, vagy egy akár külön nyelvtörvénybe, hogy az is hivatalos nyelv. De minden esetre Svájc is arra szép példa, hogy ezek békésen megférnek egymással, holott tudjuk, hogy eleve több a német nyelvű kanton, ugye a legtöbb az a német nyelvterületnek a része, és azok tehetősebbek is. Tehát ezért mondtam, hogy a presztízsben ez már nem feltétlenül érvényesül, és akkor az ő hétköznapi gyakorlatukra lefordítva meg, ez azt is jelenti, hogy az illető elgondolkodik azon svájci állampolgárként, hogyha egy országnak egy bizonyos pontján született, akkor neki feltétlenül meg kellett tanulnia a további három hivatalos nyelvet. Nem biztos, hogy elemi érdeke fűződik hozzá, de hát erről ennyit érdemes elmondani. Ugye Belgium került még szóba, ahol a flamand és a vallon, hogy jobban értsük, a flamand az tulajdonképpen a holland, mert most már a szakemberek úgy szokták mondani, hogy német alföldi nyelv, és akkor ezzel senkit nem sértenek meg, mert hát ez mégis egy földrajzi területre utal, meg ebből mindig megbántódás szokott eredni, hogy most akkor én besorolom-e a holland alá, mert ugye nyilván az érintett beszélők mindig amellett kardoskodnak, hogy nem, ez külön, ez egy önálló nyelv, minket ne tessék besorolni a holland alá, hanem ez flamand. Tehát ez is egy ilyen szempontból kényes kérdés, ez nem csak Belgiumra érvényes, ez sok más vidéken megfigyelhető.
De a nyelvi hasonlóság az nagyjából olyan szintű, mint az említett dán-svéd példánál, vagy nem?
Mindjárt erre is mondok valamit, csak azzal akartam lekerekíteni, hogy a vallon pedig a franciának egy változata, de hát akkor ott ugyanígy, most az ember belemegy ebbe a kényes helyzetbe, hogy lefranciázza, vagy ugye kitart a mellett, hogy nem az külön nyelv. És visszatérve a közbevetett kérdésre, ez teljesen jogos, hogy úgy szoktuk ezt emlegetni, hogy kölcsönös érthetőség, ugye, mert mindig ez a probléma, hogy mit tekintünk önálló nyelvnek, és mit nyelvjárásnak. És megint, hogy rövidre fogjam, sajnos önmagában nem eléggé biztos fogódzó, hogy ki kivel ért szót, mert például egy lengyel meg egy szlovák is egész jól, vagy mit tudom én, egy szlovák meg egy ukrán is szót ért egymással, de mit nevezünk annak, hogy szót értenek? Most az, hogy én turistaként betérek ukránként egy szlovák sörözőbe, és tudok rendelni, meg mindent megbeszélünk a pincérrel, ez szép és jó, de hát azért ez egy nagyon, minek nevezzem, egyszerű helyzet, tehát nem kell bonyolult mondatszerkezetekhez folyamodni, itt nem szép irodalomról van szó, meg szaknyelvről, tehát ezt azért meg kellene nézni több helyzetben, hogy akkor a két beszélő hogyan boldogul egymással, úgyhogy talán akkor ez így válaszként érthető. Minden esetre Belgiumban mondom, hát így szokták ezeket emlegetni, hogy flamand, meg vallon, meg hát persze ott van ugye a német is. Azt hiszem, hogy Brüsszel környékén van jelentősebb számú beszélője, tehát nem is kettő, hanem három nyelv. És Spanyolország esetében meg a nagy vízválasztót Franco halála hozta magával 1975-ben, mert hogy ő, mint diktátor, minden erejével folytogatta az ott élő honos kisebbségeket, és hát ezt onnan tudom, mint spanyol szakos, hogy ugye elég sokszor tolmácsoltam spanyoloknak, és ez nekik nagyon, tehát mindmáig fájó pont, és ezt úgy föl szokták hánytorgatni, hát nyilván most már inkább az idősebbek, hogy bezzeg annak idején, hogy a saját nyelvünkön iskolát se végezhettünk, meg újságunk sem jelenhetett meg. Na szóval ez a világ véget ért ott a 70-es évek második felében, és most már azt látjuk, hogy ezeknek vannak nyelvi intézeteik, sőt nyelvi akadémiáik, mint ahogy magának a spanyol nyelvnek is van egy királyi akadémiája, és ezek az országon belül megkapták a társhivatalos minősítést, tehát a katalán, a baszk, a galégó, talán ezek a legismertebbek, és ez azt jelenti, hogy az adott autonóm közösségben, ugye náluk így hívják ezeket a legnagyobb közigazgatási egységeket, hogy autonóm közösség, hogy ott hivatalos célokra használható, de nem használandó, csak használható a spanyollal együtt. És tulajdonképpen, ha azt kérdezed, hogy ez a valóságban hogy néz ki, itt kell mindig szétválasztani, amire azt szoktuk mondani, hogy írott malaszt, hogy egy dolog valamit törvénybe iktatni, és más dolog után annak érvényt is szerezni. És ezt őszintén szólva megint nem tudom, hogy akkor ez valóban úgy van, hogyha én katalánként bemegyek a nem tudom én hova, akkor biztos, hogy minden ügyben kiszolgálnak, segítenek, stb. Stb.
Gondolom, ez függ attól is, hogy éppen az adott területen, tehát hogy most Spanyolországról beszélünk, vagy Finnországról, mennyire puskaporos a hangulat, arról pedig sokszor Igen. lehet azért hallani, hogy a katalánok néha szeretnének önállóak lenni. Nem mindig, de néha úgy eszükbe jut, hogy jó lenne.
Igen. Kétségtelen, sőt, hát én jártam is ott ugye például tolmácsként, és nagyon sajátos ott ez a fajta kétnyelvűség, hogy ezért viszonylag jól érthetők ezek a nyelvek kölcsönösen, tehát ilyen értelemben nem lenne muszáj mindent két nyelven kitenni, de a vonatkozó törvények értelmében meg igen. És ennek ellenére én például azt tapasztaltam, hogy a legtöbb közérdekű felirat csak katalánul van ott. Tehát azért ebben úgy érezhető az a fajta öntudat, hogy hiába vagyunk mi egy nagyobb királyságnak a része, ez akkor is a mi porfészkünk, már elnézést, és akkor itt a katalán érvényesül, holott mondom, jogszabályi értelemben nem a katalán, az csak társhivatalos a spanyollal. Erről nagyjából ezt lehet elmondani, meg ha még maradhatunk egy kicsit Spanyolországnál, ugye nagyon érdekes, hogy Baszkföldön, tehát szintén mondom, Franco halála óta senki nem korlátozza ezeket a bizonyos nyelvi jogokat, vagy hát maradjunk abban, hogy a jogalkotás szintjén semmiképpen, és az ottani regionális törvényhozásban, tehát a helyi parlamentben nyugodtan föl lehet szólalni, és föl is szólalnak, de ha megnézzük a statisztikai adatokat, Baszkföldnek csak azt hiszem, hogy az egyharmada beszél egyáltalán anyanyelvi szinten baszkul. Tehát van egyfelől egy ilyen nagyon nemes törekvés, mint ahogy mondjuk ugye Írországban, hogy most odébb ugorjunk gondolatban, ugye a 19. század közepe óta, amikor a magyar nyelvet is nagykorúsították, hogy így mondjam, ők is akkor ébredtek, ez a nemzeti ébredés akkor történt, de addigra már úgy elangolosodtak, hogy mind a mai napig ott is azt látjuk, hogy tudatos erőfeszítés kell, hogy beiskolázni az embereket, hogy pénzt adni az újságkiadásra, a média használatra, stb., hogy éljen is az az ír. Tehát valami ilyesmi van Baszkföldön is, hogy a jogokat persze gyakorolhatják, de kérdés, hogy gyakorolják is-e.
Mondjuk egy tökéletes felállásban, ahol társnyelvé tesznek ilyen nyelveket, mint mondjuk ugye a katalán, amiről az előbb is beszéltünk, vagy a baszk, hogy már több példát így szorványosan a beszélgetésben már említettél, de mi az, ami ilyenkor, hogyha hivatalos nyelvnek számít egy másik is, akkor legyen a finn-svéd példa teljesen. Mondtad, hogy a parlamentbe felszólalhat az adott nyelven, amit ugye szintén elfogadnak hivatalosnak, hogy a közintézményekben minden kiírás, illetve a megszólítás minden működhet két nyelven. Gondolom ez adott esetben azt is jelentheti, hogy az ügyintézőnek vagy beszélnie kell mindegyik hivatalos nyelvet, vagy ott kell lenni egy tolmácsnak az intézetben, hogy ez megoldható legyen, tehát ennek a gyakorlati része gondolom ez eltérő. De mi az, ami ide tartozik? Most mondtad még ugye a médiafogyasztást, mi az, amiben még, nem is az, hogy meg kell könnyíteni az életüket, hanem amivel el tudják érni azt, hogy 100%-osan tudják érvényesíteni az állampolgári jogaikat, hogyha kizárólag a saját nyelvüket használják.
Hát szerintem, ami teljesen húsba vágó, az az, hogy a szakképzés és a felső oktatás elérhető-e a nyelvükön, és általában, hogy akkor még jobban tudják követni a rádióhallgatók, amiről beszélünk, hát egyáltalán nem kell messze menni Magyarország területéről, az úgynevezett Kárpát-medencei honos kisebbségek, tehát a honos magyarság, a határon túliak, ugye, ahogy szoktuk őket emlegetni, az ő legfőbb nyelv használati problémájuk pontosan ebben rejlik, hogy hiába tudnak egymás között magyarul érintkezni, meg a kis közösségeiket fenntartani, a színjátszó csoporttól kezdve a táncklubon keresztül a lehetne sorolni a versmondókör, meg hasonlók. A gondot ugye az okozza, amikor ők minél magasabb fokú oktatásban akarnak részt venni, hogy akkor azt az állam, a többségi társadalom, ugye törvényi értelemben, meg egyébként társadalmi szinten is hogyan támogatja pénzzel, politikailag, meg egyáltalán a közhangulat milyen. És hát ezt szoktuk látni, sajnos azért mondtam, hogy nem kell messzire menni, hogy a velünk szomszédos államokban ez bizony nagyon sok kívánnivalót hagy maga után, tehát ez a dolognak mondjuk az objektív része, hogy van egy ilyen akadály, a szubjektív meg az, hogy éppen ennek a hatására sok szülő úgy dönt, hogy akkor a gyerekét már nem az amúgy törvényesen működő magyar tanítási nyelvű iskolába iratja be, hanem az állami nyelvű iskolába, mert úgy gondolja, hogy a gyerek hosszú távon úgy fog boldogulni.
Valószínűleg a gyakorlatban igaza is van, nem? Most én arra gondolok, hogy oké, hogy felső oktatásban legyen magyar nyelvű változat, de hogy valóban minden szak, minden kar, a legspecifikusabb dolog is, amire jelentkezne az illető, elérhető-e valóban magyar nyelven, gondolom azért ez nem biztosított.
Hát nyilván itt jönnek ezek a kérdések, hogy egyfelől mondhatjuk azt, hogy szép és nemes törekvés, hogy gondoskodjunk ezekről a kisebbségi, meg adott területen honos nyelvekről, de van ennek az éremnek egy olyan oldala is, hogy ez mind pénzbe kerül, és tulajdonképpen ezt feszegetted az imént te is, hogy akkor vagy kétnyelvű ügyintézőt veszünk föl a nem tudom én milyen önkormányzati hivatalba, vagy tolmácsot fizetünk, az utóbbi az ugye költségesebb, vagy most hirtelen eszembe jutott példaként, hogy ott van Romániában a Bábes-Bolyai Tudományegyetem, és ennek nyilván mindannyian örülünk itt az anyaországban, de a nyakamat teszem rá, hogy mindenféle kar, meg szak ott sem létezik, és még hogyha a román állam annyira, nem tudom én, magyar barát is lenne, mint amennyire hírek szerint nem az, akkor sem lenne, hogy mondjam, életszerű elvárni, hogy már pedig akkor közgazdaságtudományból most csak a hasamra ütök, hogy akkor ott makroökonómiát, meg mikroökonómiát is lehessen magyarul tanulni.
Igen, ugyanez jutott eszembe, most a Nyitrai Egyetemnek az egyik professzorával beszélgettem, és az a Nyitrai Filozófia Egyetemnek az elnevezése is az alapvetően humán tárgyakkal, tehát ott sem fogunk feltétlenül találni olyan tárgyat, amit mindenképpen el tudnánk végezni, hogyha ott élnénk, és szlovákul kellene tudnunk, de azért a gyakorlat, bár most ez csak spekuláció, mert egyikünk sem ér ott, hogyha nem is szlovák általános iskolába íratják a gyerekeket, van annyi átjárás ott a területen, hogy azért megtanulnak szlovákul is. Egy szlovákia-magyar lakta területén született barátom példájából tudom, magyar anyanyelvű, magyarul beszélt mindenkivel, magyar iskolába is járt, ennek ellenére tökéletesen beszél szlovákul, egyébként csehül is pont ezért.
Igen, igen.
Tehát, hogy aztán nagyon hamar rákényszerült arra, hogy már szerintem a gyerekek a homokozóban is, hogy tudja, hogy ha azt mondja, hogy add ide a kislapátot magyarul, és a fülebotját sem mozdítja a másik, akkor megpróbálja azzal a másik nyelvvel, amit szintén hallott már. Nem? Vagy ez mindenképpen egy tudatos dolog, hogy két nyelvű legyen az illető?
Erre meg azt tudom válaszolni, hogy egyáltalán nem törvényszerű, hogy az ott élő nemzettestvéreink, vagy mi erre a szép megnevezés, feltétlenül kétnyelvűek, mert éppenséggel élhetnek olyan tömbben, ugye a kisebbségek sorsát ez is nagyban meg szokta határozni, hogy szórványban élnek-e vagy tömbben, hogy ők alapvetően egymással érintkeznek, és nekük nincs szükségük arra, hogy kilépjenek ebből a körből, és leélhetnek úgy 80 évet Szlovákiában, hogy jó, nyilván megértik, hogy ki van írva, hogy kocsma, vagy tejbolt, vagy mit tudom én mi, de attól még beszélni nem tudja a nyelvet. Viszont ha már azzal kezdtük, hogy akkor avassuk be a rádióhallgatókat, hogy tényleg mi fánterem a nyelvpolitika, hát szorosan összefügg ezzel a kérdéssel a tanítási nyelv, ahogy most már érintettem, és akkor ennek meg része az, hogy például a tankönyveket milyen nyelven írjuk meg és adjuk ki, és akkor ez meg összekapcsolódik azzal, hogy például elvárható-e a terminológiai egyeztetés Magyarország és Szlovákia, meg Románia, meg Horvátország között, tehát mindazon területek között, ahol vannak magyar kisebbségiek. És ez is nagyon messzire vezető, bonyolult téma, csak szeretném jelezni, hogy egyfelől nagyon jó és üdvözlendő, és örülünk neki magánemberként, amikor kiderül, hogy valaki ott kisebbségi létére magyarul tud tanulni. Másfelől meg sokszor ki szokott derülni, hogy az a szaknyelv, amelyet ő sajátít el az ott írt tankönyvekből, az bizony nagyon más, mint amit itt mi Magyarországon használunk, és akkor gyakorlati szempontból véve a dolgot, fölmerül a kérdés, hogy akkor ő ezzel itt mire fog menni, ha áttelepül Magyarországra.
Gondolom, ilyenkor jön az, hogy akkor inkább úgy is megtanulok angolul, mert azt meg mindenki érti. Tehát, hogy ez nagyon vicces, ezt nem tudja, a különböző ilyen határon túli magyar lakta területeken már mindenki angolul fog beszélni, hogy biztosan értsen valamit. Ezt most mondjuk úgy, hogy félig viccesen mondtam, mert erről is beszélgettünk korábban, hogy az angol térnyerése kulturális szempontból, a nyelvi szempontból mennyire mondható jelentősnek. De gondolom, az eleve pont ezért nem egy ritka történet, hogy angol, illetve amerikai egyetemekre, mint külföldi pályázó sokkal többen jelentkeznek ilyen területekről, mint a jelenlegi Magyarország területéről.
Hogyne, és akkor hadd mondjam harmadik fontos elemként, mert itt ugye szóba hoztam a tanítási nyelvet, vagy akkor inkább a második témának egy újabb elágazásaként, hogy ugyebár a Kazinczy és kortársai jóvoltából, meg talán erről máskor beszéltünk, hogy 1844-ben hivatalos rangra emelkedett a magyar, mert ugye ez is egy nyelvpolitikai intézkedés volt, és úgynevezett teljes hatókörű nyelvé vált, mert az említett szakképzést és felsőoktatást is lehet művelni, meg a hadsereget, meg a közigazgatást, meg sok egyéb dolgot. Ma viszont, a ma úgy értendő, hogy az elmúlt egy-néhány évtizedben az a tendencia tapasztalható világszerte, hogy a boldogulás érdekében sok egyetem már eleve nem is az államnyelvén kínál bizonyos képzéseket vagy szakokat, hanem az egyszerűség kedvéért azt mondja, hogy angolul, és ebben megfelelő partnerre találnak az odajelentkező fiatalok személyében, akik meg azt mondják, hogy tényleg a nagyvilágban sokkal inkább helyt fogok állni, hogyha nem a az anyanyelvemet használom. Most ezt azért vezettem föl ilyen cirkalmasan, mert Magyarországon is nagyon komolyan ennek a rémképe már felsejlett, még Glac Ferenc volt az akadémia elnöke, ő hirdetett meg egy programot, most már nem tudom szó szerint idézni, mi volt a címe, de hát a legkiválóbb tudósokat vonta be, és azon gondolkodtak, arról szerveztek konferenciát, adtak ki köteteket, hogy ezt akadályozzuk meg, hogy ha már egyszer Kazinciék így kiművelték ezt a magyar nyelvet, akkor mi magunk ne ássuk meg a sírját, most ez drámaian fogalmazok így, mert ettől még a magyar nyelv nem fog eltűnni, viszont ezek a magas kultúrás funkciói egy idő után elkezdenek sorvadni, hogyha minden csak angolul szólal meg.
Igen, azt mondtad, hogy ez a rémkép, tehát hogy most itt próbáltam végig gondolni, hogy mennyiben vagy milyen formában veszélyeztet ez minket, hogyha mondod, hogy azért a magyar nyelvetől nem fog eltűnni, és így hogy van. Ugye ez a folyamatos rivalizálás Kína és Amerika között, de most ebbe nem fogunk belemenni, de azt viszont halljuk, hogy Amerikában is ugye a legtöbben meg mandarinra tanítatják a gyerekeiket, mindenre felkészülve, tehát hogy annak van ténylegesen jelentősége, hogyha kulturálisan Amerika ilyen módon veszi be a világot?
Van, hogy ne, már ha most arra célzol, hogy
mindenki
hogy
angolul
ne.
Beszél, hogy az eszperantó helyett lett az angol.
Igen. Hát az, hogy miből lesz a világnyelv, az mindig úgy volt a történelemben, hogy politikailag kinek van nagyobb hatalma, mint a többieknek. Ez ennyire egyszerű, ezt mindig elmondjuk, ezt leírja a szakirodalom is, hogy Nagy-Britannia tudjuk, hogy milyen gyarmati múlttal dicsekedhet, de ugye aztán az ő csillaguk leáldozott, és aztán hát egy szuperhatalom az USA vette át a helyét. Tehát csak hogy esetleg eloszlassam, ha valakiben él egy ilyen félreértés, hogy azért az angol most az első számú világnyelv, mert hogy olyan könnyű, zárójel nem is annyira könnyű, ha az ember komolyan akarja megtanulni, hanem fordítva van ez, hogy ez mindig külsődleges tényezők miatt következik be, és aztán visszautalva a kérdésedre, nyilván nem véletlen, hogy gombamódra szaporodnak most már 50-60-70 éve ezek a mindenféle nyelviskolák, meg a nagy tankönyvkiadók, meg a szótárszerkesztők. Ez is egyfajta, hát most használjunk ilyen szót, hogy kulturális imperializmus, vagy nem tudom micsoda, de
hát ha úgy érzed, nem tudom, mennyire lássak bele világvége hangulatot ebbe a dologba, vagy hogy ezért kérdeztem a jelentőségét, mert történetesen, ha mi meg tudjuk őrizni a kultúránkat és a nyelvünket, de párhuzamosan egyébként már nem tudnak minket eladni, finoman szólva, angolul, igen. Vagy angol területen, akkor még azért nem történt ugye semmi baj.
Ugye a cél azt hiszem az lenne ez a kecske és a káposzta, a régi magyar bölcsesség szerint, hogy ezt a magyar nyelvet meg kellene őrizni ilyen kiművelt formájában, tehát hogy legmagasabb szinten is lehessen használni, ne csak abban, hogy van rágód, meg becsuktad az ajtót, ugye mert erre is lehet, de akkor az nem teljes hatókörű nyelv, és ugyanakkor ismerjük a világ első számú nyelvét. És akkor ugye visszautalva a Glac-féle programra, ugye ott is arról tanácskoztak, meg írtak nagyon sokat, hogy nem lenne jó, ha élesen ketté válna, hogy lenne a közoktatás, tehát egyfelől a általános meg a középiskola, amelynek a tanulói magyarul végzik tanulmányaikat, és másfelől a felső oktatás, meg különösen ugye a doktori, tehát a tudományos képzés, hogy az meg csak angolul, mert hogy az hát nagyon erős művi szelekciót idézne elő a társadalomban. És akkor ugye akik csak közoktatásban jönnek, azok végképp lemaradnának a világ fejlődésének a folyamatában.
Ezért voltam erre kíváncsi, hogy ez a gyakorlatban hogyan tud érinteni például ebben az esetben a felsőoktatást, és általában az oktatást, és akkor már is van egyfajta kirekesztő eredménye, tehát ez több, mint az, hogy megjelenik az angol, hanem ott már van egy kizárólagossága. És akkor viszont már tényleg bajban vagyunk. Egyébként lehet, hogy rosszul okoskodom, de szerintem pont a van nála drágó típusú mondatok fognak eltűnni, és azokat mondjuk előbb angolul, és éppen, hogy a magas kultúrát képviselő magyar nyelv az, ami írásban és szóban is jobban megmarad, mert aki használja, annak valószínűleg van egy ilyen szándéka is.
Hát ne várjuk meg, hogy ideig eljutunk, de azért, hogy is mondjam, ne csak ennyire szélsőséges példákkal éljek, azért ezt lehet nagyon okosan is csinálni. Én fordításkutató vagyok, a nyelvészeten belül ez a szűk kutatási területem, és annak idején, amikor létrejött az ELTE-n ez a fordítástudományi doktori program, ennek az alapítója, Claudi Kinga professzorasszony ezt így is hirdette meg, hogy mi magyarul műveljük ezt a szaktudományt, és teljesen igaza volt, mert ez nem áll ellentétben azzal, amit ő aztán el is várt tőlünk doktoranduszként, hogy publikáljunk angolul is, mert a mai tudományosságban ez alapvető elvárás, meg hát az ember, hogyha ilyen pályát akar befutni, és csak magyarul ír, meg tart előadásokat, akkor ugye hát miért is számítana arra, hogy világszerte elismerik.
Mennyiben van ebben szerinted egyébként ilyen kivételezett és nem kiváltságos helyzetben Magyarország, tehát hogy maga a nyelv miatt, hogy senkivel nem vagyunk nyelvi rokonságban, a finneken kívül, akikkel természetesen nem értjük már meg egymást, igen, hogy tulajdonképpen így kicsit magunkra is vagyunk hagyva, meg nem is olyan nagy az ország, szóval, hogy minket jobban veszélyeztet ez az általad is felvázolt. Hát akkor nem mondom azt, hogy kulturális imperializmus, de mondjuk például az éppen világnyelvnek tartott nyelveknek a bevonulása, mint olyan országokat, amelyeknek vannak rokonnyelveik, vagy ahol eleve nagyobb a népesség.
Hát igen, ezek nagyon bonyolultan összefüggnek egymással, és mivel most a nyelvpolitikáról beszélgetünk, erre az a válasz, hogy ez a mindenkori kormánynak a politikai szándékán múlik, hogy egyáltalán fölismeri-e ezt a problémát, ha igen, akkor a súlyának megfelelően kezeli-e, úgy gondolja-e, hogy itt bizonyos káros folyamatok elindultak, magyarán, hogy a magyar nyelvnek a használati szinterei szűkülőben vannak, és akkor ez ellen fel kell lépni. Mert azért most a tudományban egyelőre megvan az a konszenzus, hogy itt az államhatárokon belül ezt nem lehet tapasztalni, ezzel szemben az államhatárokon túl, meg ahogy már említettük, ott annál inkább. Tehát azért mondom, hogy most ebből a szempontból, hogy a legközelebbi nyelvrokonaink meg nagyon messze élnek tőlünk földrajzilag, meg kulturálisan, meg minden szempontból, ez nem tudom, hogy így befolyásolja-e. Talán visszautalva a Spanyolországra, ott az, hogy a katalán azért viszonylag közel áll a spanyolhoz, tehát hogy elég nagy fokú a kölcsönös érthetőség. Ha egyáltalán lehet így fogalmazni, hogy akkor nekik jobban kell vigyázniuk, most ezt csak így óvatosan ejtem ki a számon, hogy akkor beolvadnak és feloldódnak a nagyobb spanyol nyelvben. De hát nem, mert a jelek meg arra utalnak, hogy ők eléggé karakán öntudatos nép, és nagyon is őrzik a nyelvüket.
Igen, és persze legyen is így, meg ez vonatkozom mindenkire, és egyébként pedig, ahogy te is mondtad, azért ne kelljen ilyen problémákkal alapvetően szembenéznünk, de azért mondjuk a világ, mondjuk így közhelyesen globalizálódásának a része az is, hogy könnyebben megértjük egymást, igen, angolul, de mivel személyes szinten is van, hogy kapcsolatokat tartunk fent, és akkor mindig angolul történik a dolog, valójában a részei vagyunk ennek a folyamatnak, de ez túlmutat azon, amiről beszélgetni akarunk, de ugye mondtad, hogy ugye a nyelvpolitikáról van szó, ez pedig, és szerintem így sok hallgatónak lehet, hogy pont az a kérdés merült föl, hogy hát mi a nyelvpolitika, nem ez, ahogy a mindenkori kormány úgy dönt-e, hogy valamilyen módon hangsúlyozza a magyar nyelvnek a jelenlétét Magyarországon belül.
Hát igen, és hogy akkor pozitívumokat is emlegessünk, ilyenkor szokott úgy dönteni mondjuk egy kormány, hogy akkor pénzeli támogatja minden lehetséges eszközzel az anyanyelvi könyv kiadást, csak talán így azért hangozhat furcsán, mert hogy itt Magyarországon, ja most már csak 9 millió valahány százezren vagyunk, azért a többségnek mégiscsak a magyar az anyanyelve, tehát ahhoz képest elenyésző itt a kisebbségi nyelveknek az aránya, de ez más országokban talán jobban kiéleződik, és akkor ott az emberek jobban üdvözlik ezt, hogy tényleg a könyvkiadás tágabb értelemben a kultúra ápolása, amelynek ugye a nyelv mindig a szerves része, hogy akkor szervezünk, nem tudom én, nyelvi táborokat a fiataloknak, hagyományápolás részeként, akkor most csak megint a hasamra ütök, kiadjuk a magyar 77 magyar népmesét századjára is, hogy akkor ne csak a Tom és Jerry, mondjuk az rossz példa, mert ott ugye nem beszélnek a szereplők, de szóval érti minden hallgató, hogy ugye akkor ne csak az amerikai rajzfilmeken nevelkedjenek a fiatalok, hanem akkor ezt is megismerjék.
Meg akkor a Kisvakondon se lehet. Abba is keveset beszélnek, de hát szlovákul.
Hát igen. Azt hiszem, hogy ott sem nagyon szólalnak meg.
Zdenek Miller, Ő cseh, így ugye? Van. Akkor csehül, mondja azt.
Szerintem nem nagyon, inkább ugye a Spejből és Hurvinek, viszont az meg szinkronizálva volt.
Ja, nem, mert azt mindig azt mondta a Kamila helyett, hogy kamomille. Nem, mint ezt az ember legalább egy-két szót megtanult. A kisebbségi nyelveket már említetted, és erre olyan módon szeretnék áttérni, hogy az is szóba került, hogyha mondjuk társnyelvről van szó, vagy mondjuk további nyelvekről, amelyek jelen vannak az adott országban, hogy azért nem ritka, hogy előfordul egy ilyen aláfölé rendeltség, és erről azért így beugrott nekem hirtelen Kanada, mert hogyha van lehetősége az amerikaiaknak egy filmben elsütni valami olcsó poént a kanadaiak rovására, akkor megteszik, de ott is figyelnek arra, hogy visszakérdeznek, hogy most melyik része a franciául beszélő, vagy a jófej? De ez nyilván az amerikaiakat minősíti, és Kanadának egy egészen speciális helyzete van ebből a szempontból, és én azt gondolom, hogy az ott élőknek az identitása is egészen más, akik francia Kanadában élnek. Tehát ott van mondjuk kívülről egyfajta megítélése az ő jófejségüknek, és Magyarországon, illetve nagyon sok európai országban a különböző kisebbségi, vagy mondjuk a nemzetiségekhez tartozó nyelvek, amelyek nyilvánvalóan nincsenek hivatalos nyelv fokra emelve, de jelen vannak, azok nálunk mennyire szenvedik el esetleg ezt a fajta aláfölé rendeltséget, mind a gyakorlatban, mind pedig mondjuk egyfajta ilyen benne van a levegőben, hogy...
Én személy szerint nem ismerek olyat, aki nem tudom én itt élő sváb, vagy szlovák, vagy rutén, vagy nem tudom én mondjuk még ilyeneket ukrán, és nagyon szenvedne. Úgy gondolom a jellemző az, hogy magyar államnyelvű iskolába iratkoznak be, és aztán hát nyilván megyénként, vagy városonként eltérő, hogy ott egyáltalán a kisebbségnek a számaránya olyan nagy-e, és akkor ez íme megint nyelvpolitikai döntés, hogy külön iskolát érdemes-e alapítani, vagy ha nem is önálló intézményt, akkor azon belül egy tagozatot vagy osztályt indítani, ahol ők tanulhatják a saját nyelvüket. De úgy gondolom, hogy a nálunk élő kisebbségeknek a nagy része az két nyelvű, mert Magyarországon olyan a nyelvpolitika, bár ezt sok szakember vitatja, hogy itt lenne a szónak abban az értelmében, hogy nagyon át lenne gondolva, meg tényleg részletesen szabályozva. Tehát inkább azt mondhatnám, hogy a de facto helyzet úgy néz ki, hogy itt minden kisebbségnek jól felfogott érdeke megtanulni a magyart, mert úgy boldogul a hivatalban is, meg a munkahelyén is.
Azért, mert annyira kisebbség, tehát most a számarányát tekintve, vagy mert Magyarországon, és ez, amit ugye mondtál, hogy a nyelvpolitikához tartozó, nincs nyitottság arra, hogy mondjuk valóban a népesség számnak megfelelően egy adott kormányhivatalban, vagy valamilyen állami intézményben a magyar felirat alatt, nevezetesen, hogy itt csináltathatod meg a jogosítványodat, és arra van a vészkijárat, alatta ott legyen még legalább 6 különböző nyelven ugyanez.
Azt hiszem 13 elismert kisebbségünk van, úgyhogy ezt végig kellene zongorázni és megnézni egyenként, hogy hol milyen történelmi, meg demográfiai, meg politikai okokra vezethető vissza, mert szerintem ezek így nagyon szövevényesen összekapcsolódnak, hogy ők mennyire tudják gyakorolni a nyelvi jogaikat, de hát ha már mondtad a feliratokat, azért mit tudom én, az ember behajt Budakeszi területére, és ott van alatt, hogy Woody Guess, látunk ilyesmiket, hogy ugye például a német nyelvnek ebben a sváb változatában, ugye Pilisben is több ilyen település van, de hát erre meg azt kell mondanom, hogy ez így önmagában egy nagyon nemes gesztus, tehát van olyan nyelvész, aki úgy fogalmaz, hogy ez a nyelvi közérzetet javítja. Uh-huh. Hogy akkor tényleg az ember kicsit úgy érzi, hogy na hát itt azért ember számba vesznek. Na de ez azért mondom, hogy önmagában édeskevés, hogyha utána meg azzal szembesül, hogy neki muszáj magyarul megtanulnia, és lényegében mindig azt használnia, hogyha nem akar éhen halni, meg egyáltalán boldogulni akar.
Akkor van táblákra pénzünk, amikor akarjuk, tehát hogyha valamit így meg akarunk változtatni. Igen. Viszont nem tudom, hogy az a nyelvpolitikába tartozik-e, ami nem a központi döntésen múlik, de mégis egy ilyen jellegű változás. Nevezetesen, hogy mondtad korábban, hogy tulajdonképpen mindenki a saját portájára azt ír ki, amit akar, már gondolom, hogyha az nem foglal magába másokat sértő megjegyzéseket. Tehát, hogyha az illető tudja, hogy egy olyan területen van az üzlete, mondjuk, ahol már észrevette, hogy nagyon sok kínai származású ember él, vagy akár nagyon sok, akkor ő ki fogja írni kínai betűkkel is, vagy hogyha sok német, akkor ki fog írni németül is, és abban nem szólhatnak bele. Elviekben ugye, ha jól értem, vagy ha jól gondolom,
hát nézzük szinten. Akkor a konkrét magyarországi helyzetet. 2001-ben lépett hatályba a reklámnyelvtörvény, és akkor rögtön szögezzük le, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint Franciaországban a nyelvtörvényt, mert az ott a köztisztviselőkre érvényes. Tulajdonképpen az ő beszédüket és írásukat van rendeltetve megtisztítani az anglicizmusoktól, ami egyébként tehát nyelvészetileg nonsens, mert mindegy, ebben nem megyek bele, ez messzire vezetne. Tehát Magyarországon az idén elhunyt Grécsi László professzor volt ennek a nagy kezdeményezője, meg támogatója, és ő mindvégig azt hangoztatta, hogy ezzel senkinek nem korlátozzuk a jogait, mert nem tiltja meg a törvényalkotó, hogy a boltnak a tulajdonosa kínaiul, vagy akár hottentottául írja ki, amit akar, hanem csak egy többletkívánalomról van szó, hogy ugyanolyan terjedelemben, meg betűmérettel, meg színnel, meg ugyanolyan jól látható helyen legyen ott mellette, vagy alatta magyarul is. Tehát nálunk így néz ki most a helyzet.
Tehát csak ez a része a kötelező, de mondjuk ez meg olyan dolog, hogy szerintem, hogyha egy külföldi tulajdonú cég megjelenik, a saját értekében szeretné a megfelelő módon informálni a lehetséges vásárlóit, tehát hogy erre azért nagyon nem kell kötelezni egyetlen üzletet, hogy talán írja ki magyarul, hogy mettől meddig van nyitva hétfőnként.
Ez annak idején erről elég széles körű vita zajlott le politikai, meg aztán nyelvész körökben, és ott sok tudós is úgy nyilatkozott, hogy tulajdonképpen az üzlet tulajdonosnak miért nem szíve joga csak idegen nyelven kitenni a boltnak a megnevezését, hiszen ő akkor vállalja annak az ódiumát, hogy akkor csak németek, vagy csak hottentották mennek be a boltjába. De hát erről beszélünk, hogy ez a nyelvpolitika, hogy az akkori kormány illetékesei úgy gondolták, hogy nem. Ez itt a Magyar Köztársaság, akkor még ugye ez volt az államnév, akkor tartsa magát mindenki ehhez, és akkor legyen ott magyarul is.
Ez gondolom szintén a nyelvpolitika része, hogy mikor népköztársaság, mikor köztársaság, most meg már nem is köztársaság, hanem most
már... Nem Magyarország a hivatalos név, igen.
Most azért gondolkoztam el, mert Csehország az, aki viszont névnek a cseh köztársaságot vette föl, vagy nem tudom, szóval, hogy ott egy ilyen egészen fura helyzet van. Nyilván ez ide tartozik, ez a nyelvpolitikához tartozik, de hogy erre vonatkozik az, hogy itt valaki bead egy kérvényt, és az valószínűleg nem a Szabó Imre bácsi, nem tudom, Kispestről, hogy ő szeretné, hogy ezentúl Magyarország lenne a megnevezés, vagy az államforma, vagy nem tudom, hogy ebben az esetben államformának számít az, hogy Magyarország. Tehát...
Hát nem, mert ugye az államforma az, hogy Jordán Hasimita királyság, ugye? Nálunk, ugye, tehát akkor egy olyan államnév jött létre, amely az államformát nem specifikálja. De a kérdésre az a válasz, hogy ez mindig a legmagasabb szintről indul el, tehát ezt a, vagy a kormányfő, vagy kormánytagok, vagy mit tudom én, államtitkár, de valahogy ezen a szinten szokott ezzel valaki előállni, és akkor nyilván beterjeszti ezt a törvényjavaslatot, vagy adott esetben alkotmánymódosítást. De most... Csak ott essék, itt van, ugye Észak-Macedónia, ugye jól mondom, hogy nem oly rég létrejött egy ilyen államnév is. Biztosan létezik olyan is, amikor alulról indul a kezdeményezés, tehát maga a nép, hogy így mondjam, azt érzi, hogy méltatlan volt, vagy pontatlan, vagy mit tudom én, milyen az addigi államnév, és akkor hát kezdeményezik a hivatalos csatornákon ennek a megváltoztatását, de hát maga az aktus, az nyilván nyelvpolitikai intézkedés, hát... Most akkor megint az idősebb hallgatók kedvéért, mert ők akkor a fiatalabbak kedvéért, mert ők ezt nem tudják, hogy 1989-ben a köztársaság kikiáltását ilyen értelemben az is egy nyelvpolitikai intézkedésnek volt a nyelvi megnyilvánulása, hogy Szűrös Mátyás oda kiállt az országháznak az erkélyre vagy ablakába, és ezt ugye úgy szoktuk nevezni a nyelvészetben, hogy performatív beszédaktus, tehát hogy Magyarország neve azáltal lett Magyar Köztársaság, hogy ő ezt kivejtette a száján. Tehát ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy ezt a cselekvést végre kellett hajtania.
Megjegyzem ezt a kifejezést, hogy performatív beszédaktus, mert hogyha én úgy érzem, hogy valami fontos dolgot hangosabban mondok, mint kell, akkor helyreigazítom a többieket, hogy ez egy performatív beszédaktus volt.
Ezt érdemes rossz hírű kis kocsmákban elsütni, és nagy sikered lesz vele.
Igen, viszonylag gyakran járok rossz hírű kis kocsmába, de ha oda kerülök, akkor az biztos, hogy nem fognak törődni az én apró termetemmel és női mi voltammal. Igen. De most azért nyugtass meg engem, hogy valahol az rögzít van, hogy Magyarország államformája köztársaság.
Igen. Ez a szó szerint így szerepel az alaptörvényben. Jó. Tehát az állam névből kikerült, az alaptörvényben viszont benne van.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyst bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Horváth Péter Iván nyelvésszel a jövő héten innen folytatjuk, illetve arra is választ keresünk, hogy mit jelent alkotmányjogásznak lenni egy olyan országban, ahol nincs alkotmány, helyette alaptörvényt használnak. Már ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra.
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.